Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Hadd kérdezzem meg először, hogy szabad-e tegeződnöm? Látom, vannak mérsékelten fiatalok is, hogy remélem senkit nem fog ez zavarni. De köszönöm különösen köszönöm a bizalmatokat, hiszen én még sosem jártam itt, nem is ismertek. Mégis egy napot szántatok arra, hogy én is ide jövök, úgyhogy ez különösen köszönöm, hogy így bíztok abban, hogy lesz értelme ezt a napot, hogy együtt eltöltsük. Valóban Fehérvárról jöttünk, négyen. Szabolcs, aki Ildikónak a férje, és Piros, akikkel együtt az elmúlt időszakban egy olyan programban dolgozunk, illetve én már néhány éve több turnusban, ami Isten dicsőségére legyen, de azt látom, hogy szó szerint életeket változtat meg, és én ezt az életet szeretném ide hozni közétek. Remélem, hogy lesz olyan, amit újdonságként tudok nektek elmondani. Talán több minden lesz olyan, ami csak megerősít benneteket. De én azt hiszem, hogy Isten nagy dolgokat készít, a jövőnkre különösen nézve. Én hiszem azt, hogy ma van a hátralévő életünk első napja, és hogy ezt érdemes jól kezdenünk, és érdemes még jobban folytatnunk. És a gyülekezetről talán annyit néhány szóba hadd mondjak, hogy egy 1931-ben alakult Fehérváron az első baptista gyülekezet, tehát most már 85. évet tapossuk, én csak később csatlakoztam, és körülbelül 220 fő a bemerített tagság, a környéknek, ott a Dunántúlnak talán az egyik legnagyobb gyülekezete, a Balatonszemesi a másik hasonló, a Révész Lajos a pásztorunk, egy 40 év körüli fiatalember a családjával, és alkalmanként ilyen 200-250-300-an, mikor hogyan alakul éppen a nyári szabadságok alatt a testvéreknek az érkezése. A vasárnapi iskolába olyan 65-en járnak körülbelül a gyerekeink, és ilyen 20-30 fő környékén lehet a fiatal felnőttek vagy ifiknek a köre, akik minden pénteken együtt vannak. Isten dicsősége, hogy nagy élet van a közösségben, ahogy látom, hogy nálatok is, és nem csak egymás társaságát élvezzük és a barátságokat, hanem azt különösen, hogy Istennek a jelenlétét és az ő formáló erejét érezzük hétről hétre, és nagyon sokféle csoport van, körülbelül 10 házi csoport működik a gyülekezetben, és ez tovább erősíti azokat a személyes szálakat, amikre esetleg a vasárnap folyamán nincs idő vagy alkalom, hogy minden megbeszélésre kerüljön. Én magamról annyit hadd mondjak el, hogy 22 éve születtem újjá, és csak néhány motívumot azért szeretnék az életemből elmondani, egyrészt mert bizalmat kaptam, hogy ide jöhetek közétek, másrészt ennek meg kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan fontos részletei, aminek az eredménye vagy oka az, hogy most itt állok előttetek, és arról fogok beszélni, amiről. Az édesapám református lelkész, én úgy nőttem föl, hogy szerintem a tejet is a templomba szívtam, és folyamatosan gyerekkoromtól éltem ott az életemet, egy húgommal és egy nővéremmel, és hát körülbelül 20 éves koromig éltem falun, vidéken, ott Fehérvár környékén ilyen 20 kilométerre, és hát nyilvánvalóan fiatalként megfogalmazódott bennem az, hogy az egyik, hogy egy nagyon, nagyon nagy teherhordozást láttam igazában az egyházban, a keresztények között, tehát ami nem volt egy ilyen felüdítő, vagy ilyen új dolgokra sarkalló. Hát másrészt, ugye azt is meg kell mondanom, nem mondok ezzel talán újdonságot, hogy az ilyen vidéki gyülekezetekben olyan 80 év körül karcol az átlag életkor, tehát azt én biztosan javítottam a jelenlétemmel. De igazán ez azt is jelentette, hogy nem alakult ki ifjúság, nem volt senki szinte a korosztályomból. Tehát valahol teljesen természetes módon elindultam én is a világnak az irányába, és amit ma már egyébként gyakorlati tapasztalatként látok, az, hogy nem kaptam semmilyen konkrét vagy gyakorlati tanítást Istennek az igéjéről. Nagyon jól éreztem magam nyilván a szüleim meg a testvéreim között is a vasárnapi alkalmakon, de az egy valóságos hiány volt annak ellenére, hogy ma is szeretem, tisztelem a szüleimet, bár édesanyám 3 éve meghalt, hogy nem töltöttek személyes időt velünk, nem adták át azokat az igazságokat, amit ők megértettek, és ebből adódóan mi úgy a magunk feje után ösztönösen elkezdtük élni az életünket, és azt is meg kell, hogy mondjam, hogy miután nem volt korosztály a környezetünkben, és mi nem is nagyon az életvitelünkből, a szüleim életviteléből adódóan nem nagyon mozogtunk más irányokba vagy a városokba, a kapcsolati köreink is csak a világ felé tendáltak, és sajnos ebből egyébként az következett, hogy mind a hárman világi kapcsolatokba házasodtunk, és hát nyilván ezzel egy nagyon sok kettősséget és nagyon sok egyéb terhet vettünk az életünkre. Ami egy nagy fordulat volt, 1991-ben az én életemben, akkor váltam mondjuk így vállalkozóvá, tehát függetlenedtem klasszikus munkahelyektől, és egy nagyon sikeres vállalkozói pályán indultunk el a feleségemmel. Nekem mindig nagy álmom volt, hogy a házastársammal együtt tudjak dolgozni, hogy sokat töltsünk együtt, ne úgy, mint általában klasszikus munkahelyeken, hogy reggel 7-kor az egyik elindul erre, a másik irányba, és este 6-kor, 8-kor találkoznak. És hát ez kibontakozott, megvalósult, sőt, világi mércével nagyon-nagyon sikeressé váltunk, sok tekintetben anyagilag függetlenné váltunk, utaztunk a világban, és nagyon sok különleges dolog jött be az életünkbe. De körülbelül 2 évvel később rendkívüli módon megromlott a kapcsolatunk, egészen odáig, hogy szinte a válás szélére sodródtunk. És ami nagyon érdekes volt, hogy nyilván, hogy a gyermekkoromból és az ott átvett és magamba szívott dolgokból, nekem azonnal egyértelmű volt az, hogy ennek valami nagyon komoly szellemi vagy gondolkodásbeli problémája van, hiszen egyébként minden maximálisan ideális volt a körülöttünk. 2 nagyszerű fiunk volt, akkor az egyikük 5 éves, a másik 7 éves, és tényleg egy szabad és egy színes és nagyon izgalmas, érdekes életet élhettünk. És hát igazán ez fordított engem Isten felé, abban a tekintetben, hogy annak ellenére, hogy én, mint lelkész gyerek nőttem föl, de mi az, amit én nem értek? Tehát mi az, amit én nem látok át? És az egyik nagyon fontos tapasztalat volt számomra ebben az időszakban, hogy ugye én akkoriban főként református körökben mozogtam, nyilván ez természetes volt, hogyha városba megyek, akkor is erre az irányra kapcsolódom rá, és elég sok lelkipásztort ismertem, és Budapesten is, és lelki gondozókat, és pszichológusokat, és jártam őket sorra, hogy mi a baj, tehát valamit mondjanak nekem, hogy mit nem értek én, hogy nem működik minden pozitív körülmény ellenére az életünk, és őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy senki nem tudott választ adni. Tehát mindenki annyit mondott, hogy hát olvassam az ígét, imádkozzam többet, ezt értettem, ezt tudtam, ezt tettem, de nem voltak válaszok. És hát gyakorlatilag így mozdultam a baptista gyülekezet irányába, ugyanis a gyülekezet egyik tagját a vállalkozói munkámból ismertem, velük jó barátságban voltunk, és akkor velük is beszéltem erről a nehéz helyzetről, és akkor ők mondták, hogy van egy fiatal lelkipásztor a gyülekezetben, aki érti és éli a hitét, és gyakorlati, és közvetlen, és egyéb, és akkor hát őt javasolják, hogy keressen meg, mert ez nyilván egy komoly kérdés. És akkor végül is 92. novemberében csütörtök esti imaórára így mentem el a Mészáros Kálmánhoz, és akkor ő már tudott rólam, telefonon ez előre megbeszéltük, és akkor ott elkezdtünk beszélgetni, és hát bizony innentől körülbelül egy éven keresztül, ugye én is független voltam, tehát nem kellett munkahelyekre járnom, sőt egy olyan területen dolgoztam, ahol a jelenlétem nélkül is jött a pénz belőle, és nem kellett ott lennem amiatt, hogy az időt eltöltsem vele. És körülbelül egy éven keresztül, hát én naponta 4-5 délelőttöt ott voltam a Kálmánéknál, és rengeteget beszéltünk, és gyakorlatilag azt, amit én gyerekkorban magamban szívtam, valamilyen módon igéket, igazságokat, azt ő elkezdte egy képpé összerakni, és elkezdett kibontakozni valami, és én nagyon gyorsan rájöttem arra egyébként, hogy én egy jóhiszemű, istenkereső ember vagyok, de nem vagyok újjászületve, nincs kapcsolatom személyesen Istennel, és ez egy csomó rövid zárlatnak az oka, hogy ugye ez ebben a nagyszerű videóban is kiderült. És hát innentől fölgyorsultak az események, én nagyon gyorsan megtértem, tényleg átéltem Istennek a bűnbocsánatát, a szeretetét, de meg kell, hogy mondjam, hogy ez csak fokozta a feleségemmel való ellentétet, mert ő borzasztóan ellenezte az én Isten keresésemet, és hogy látta, hogy én Istenhez közeledem, ez még nagyobb hullámverést okozott az életünkben. De nagyon sok imádságnak és nagyon sok tényleg lemondásnak és a gyülekezet támogatásának köszönhetően egy nagyon-nagyon különleges módon, amit most az idő hiánya miatt nem akarok részleteibe elmondani, de Isten megérintette őt, és egyszerűen vitathatatlanul elé állt, hogy itt vagyok és létezem. És hát ez egy nagyon-nagyon nagy új korszakot nyitott az életünkben, ez így 95 környékén volt, körülbelül 20 évvel ezelőtt, és hát egy hihetetlen életünk indult el, tehát mind a kapcsolatunk minősége, mind a közvetlenség és az egész életünk kivirágzott, és hát elkezdtünk nagyon komolyan szolgálni a gyülekezetben, és nagyon ennek egy különlegessége volt az, hogy én ugye egy elég nagy hálózati üzletben dolgoztam akkoriban, több ezer emberrel, és akik a közvetlen környezetemben voltak azoknak, hát körülbelül 2,5-3 évnyi vívódás után személyesen fölkerestem őket, és elmondtam azt, hogy miért hagyom abba ezt az üzletet. Nem a pénzzel, nem az termékekkel, vagy nem az üzlettel volt bajom, hanem egyszerűen rájöttem arra, hogy az az üzlet ugyanúgy az első számú helyet igényli az életemben, mint ahogy Jézus Krisztus. És hát el kellett döntenem azt, hogy ki fog a trónra ülni, és én Isten mellett döntöttem, és ezt a mai napig nem bántam meg, de ez azt jelentette nyilván, hogy az üzlet zuhanó repülésbe került, hiszen megszűnt a szememben az a csillogás, ami miatt addig követtek, és hát nem tudták, hogy mi történt, de azt tudták, hogy itt valami nem stimmel, és hát akkor itt már valami változás van. És hát nagyon, nagyon érdekes volt az életszakasz, hogy én az akkori vezetőimmel leültem személyesen erről beszélni, hogy én Istennel találkoztam, komolyan kapcsolatra léptem vele, bejött az életemben, és elkezdett dolgokat megváltoztatni, és én vele akarok ezután inkább járni, és nem ebben az üzletben fogom az időmet és az energiámat kibontakoztatni. És ami hát egy nagyon fantasztikus dolog volt, hogy elkezdtek jönni ide is utánam. Tehát úgy, hogy követtek az üzletben, ugyanúgy jöttek ide is. És hát ma már 30-40 embert érint a gyülekezetben az, hogy ők a világból elkezdtek megtérni, és jöttek családostul, merítkeztek be, beálltak szolgálatba. Az egyikük missziókerületi titkár volt, a másik Tóalmáson végzett bibliaiskolát, a harmadik nem is tudom, tehát végig szolgálatba álltak, és ez egy óriási dolog volt. És nagyon, egyébként a gyülekezetnek is, ezt szeretném így felétek jelezni, hogy óriási dolog, amikor kívülről újak jönnek, különösen a világból, mert az felpezsdít mindent. Tehát biztosan érzékelitek, hogy sokszor egy gyülekezet akkor veszti el valahol a színét, a hangulatát vagy az erejét, amikor nincsenek új kapcsolódások, és sokszor úgy nézünk egymásra, hogy talán mi maradtunk az Úrnak egyedül, és hát ez már senkit nem érdekel. És amikor, és pont erről szeretnék beszélni, hogy milyen élet az, amire az ige azt mondja, hogy mert a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. És testvérek, biztosan egyetértettek abban, hogy nem azt a megjelenésünket várják, amelyik hajlott háttal, összerogyva és kezei tördelve éli az Istennel való életét, hanem amelyikben azt mondja a világ, hogy ez több annál, mint amit én tudok. Nem hogy kevesebb, nem hogy mankó, amire támaszkodnak azok, akiknek nincs jövőképe, és valamilyen pluszt keresnek, hogy ne rodjanak össze, és kinek mi van, van akinek Isten és az egyház, hanem amikor azt mondják, hogy amit ennek az embernek az életén látok, azt nem láttam máshol, és az nekem kell, mert ez az az élet, aminek van értelme, és amiben látszik, hogy van szabadság, van öröm, és tart valahová. És én az igéből csak azt látom, hogy Isten erre hív bennünket. Tehát nem a túlélésre, nem a lenyomottságra, nem a félholt állapotra, hanem amikor azt mondja az Ézsaiás 60-at úgy kezdi, hogy kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, akkor ez több a túlélésnél, gondolom ezt érzékelitek, de majd lesz erről még szó. És amit még ide szerettem volna csatolni, az egy nagyon nagy és egy nagyon komoly újabb változás volt az életünkben, ugyanis körülbelül 6-7 évet szolgáltunk nagyon aktívan a gyülekezetben. A feleségem tanító volt a gyerekeknél, vasárnapi iskolai tanító, házi csoportot, ilyen családi körnek nevezett kört működtettünk, ahol az akkori 30-as korosztályunk jött, és havonta egyszer-kétszer együtt voltunk az udvarunkon, 30-an, 40-en, gyerekek ott kosárlabdáztak, tehát hihetetlenül működött minden. És körülbelül egy 10 évvel ezelőtti időszakban indult el az, hogy egyszerűen valami kitapinthatatlan kór ütötte fel ismét a kapcsolatunkban a fejét, és olyan módon, hogy az 1-2 év alatt kiderült, hogy egyszerűen újra kezelhetetlenné válik ez az élethelyzet. És a feleségemen láttam, hogy annak ellenére, hogy ott voltunk a gyülekezetben, és szolgáltunk, és barátaink voltak, és tényleg kiterjedt életet és kapcsolatot éltünk, egyszerűen valami megfoghatatlan keserűség töltötte be az életét, és hát nem akarom nyilván ezt taglalni és részletezni, de ez gyakorlatilag odáig tartott, hogy körülbelül 5 évvel ezelőtt azt mondta, hogy sem én, sem az az Isten, akit én követek, nem kell neki, és ő egy új életet akar kezdeni, és maga mögé hagyni mindent, és egyszerűen ezt ő nem csinálja tovább, mert Isten becsapta őt. És azt az igét, amivel szeretnénk majd rácsatlakozni erre a mai üzenetre, a 2 Korintus 5:17-ben van, biztosan jól ismeritek, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme újjá lett minden. És úgy folytatódik, hogy mindez pedig Istentől van, aki Krisztusban megbékéltetett minket önmagával, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. És azt mondta a feleségem állandóan, hogy Isten azt ígérte, hogy újjá lesz minden, és nem lett újjá. És ő újra boldogtalan, és rosszabbul érzi magát, mint azelőtt, és nincs semmi célt, nem lát maga előtt az életben, és egyszerűen ennek így nincs semmi értelme, Isten is becsapta őt, bennem is csalódott, és elmegy egy új életet kezdeni. Ez sajnos meg is valósul, tehát több éve vagyok egyedül, és igazából ő teljesen eltökélt abban, hogy egy újat kezd, más alapokon, talán más Istennel, ezt nem tudom, de minden esetre, ami egy nagyon komolyan elgondolkoztatott engem, nyilván sok nehézségnek a végig élésén keresztül, hogy hogyan létezik ez valójában. Hogy lehet az, amikor tényleg azt írja az ige, hogy újjá lett minden. Hogy van az, hogy nincs újjá minden? Mert őszintén megmondom, hogy nekem is azt kellett mondani, amikor ő ezt ugye szinte sírva és felindulva mondta, hogy tényleg nem lett újjá minden. Tehát magamon is éreztem, hogy nem lett újjá minden, rajta is láttam, hogy nem lett újjá minden, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a gyülekezetben is láttam addigra már, hogy egy csomó életben nem lett újjá minden, mert tudtam, hogy ki az, aki küzd az alkohollal, tudtam, hogy ki az, aki küzd a depresszióval, a rossz gondolkodással, az indulataival, a negatív beszédével, és akkor ezt még sorolhatnánk, és amikor így őszintén megálltam Isten előtt, akkor azt kellett mondanom, hogy nem értem ezt az egészet, mert nem lett újjá minden. Egy csomó ember életében nem lett újjá minden, sőt, nyilvánvaló, hogy ti hallottatok már ehhez hasonló történetet, amikor emberek visszafordulnak, és ott hagyják azt az Istent, akivel személyes tapasztalatuk lett. Sőt, az ige ír erről, számtalan helyen beszél arról, hogy az állapotuk rosszabb lesz, mint az előző, tehát ír az ige arról, hogy ez egy létező, valós dolog. Hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy valaki újjászületik, személyes kapcsolata lesz Istennel, szolgál, éli a mindennapjait, Isten működik nap mint nap az életében, és ez tapasztalható, és egyszer csak valami olyan kóros betegség üti fel a szívben a fejét, ami nagyon sok esetben visszafordíthatatlanná válik. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy tanácstalanul álltam újra Isten előtt, ezt gondolom érthetitek. Azt is megmondom őszintén, hogy újra jártam a köreimet, és kerestem embereket, hogy ez hogy létezik, hogy működik, te mit tudtok erről, ti hogy értelmezitek. És őszintén megmondom, hogy a legtöbben újra csak széttárták a kezüket, hogy ők ezt nem tudják, tehát ezt nem értik, ilyet nem éltek át, ilyet nem tapasztaltak. Hát akkor azt mondtam, hogy nincs tovább, Istennél ott van minden válasz, de akkor ásni kell. Tehát akkor még mindig kevés az a kapirgálás, amit én addig megértettem, hogy újjászületés nélkül nincs kapcsolat, akkor itt valami többnek kell lenni. És ami egy nagyon kedves igén volt, és sokat motoszkált az agyamba, de nem tudtam rá a választ, ez a Róma 12:2, szintén jól ismeritek, amelyik azt mondja, hogy változzatok el a ti értelmetek megújulásával, hogy megérthessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. De ugye mi az embernek ilyenkor az alapvető kérdése, hogy azt mondja, hogy hát olyan vagyok, amilyen vagyok. Úgy gondolkozom, ahogy gondolkozom. A legjobbat akarom magamnak, a legjobbat akarom másoknak. Mi az, hogy változtassam meg a gondolkodásomat? Hát valahogy mindenki gondolkodik, igaz? Tehát mind akik itt vagyunk, mind gondolkodunk valahogy. Ez összessége annak, hogy hogy nőttünk föl, mit tapasztaltunk, milyen kudarcaink voltak, milyen sikereink, mit értettünk meg, mit tartottunk jónak, mit tartottunk rossznak, ebben minden benne van. Az embernek a tudatalattia olyan, mint egy 24 órában működő számítógép, lejegyez mindent, a létező összes információ benne van, sokszor a legkritikusabb időpontokban följön valami és helyzetekbe, de egyszerűen azok vagyunk, amivé váltunk 30-40 éves korunkra. És hát nyilván, hogy rengeteg időt töltöttem ezzel, a munkámból adódóan egyébként is nagyon elég sokat utazom, és ott vagyok egyedül az autóba, és csak mondtam Istennek a magamét, hogy nem értem, hogy a bölcsességére van szükségem, mi az én szerepem, mi nem az én szerepem, hogy áll össze ez az egész. És egyszerűen fantasztikus volt tényleg azt látni és tapasztalni, hogy Isten nagyon-nagyon apró lépésenként kezdett el mozgatni dolgokat, mint amikor el tudjátok képzelni, hogy néhány ilyen berozsdásodott fogaskerék valami erő hatására így az első nyikorgásait végzi, és így valami így elmozdul évtizedek után, és egy kis olaj hatására már, mintha valami ott történne is. És hát az első dolog, amit megértettem, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy olyan mélységeket engedett meg, az, hogy már semmi ötletem nincsen, tehát már minden adót és minden számomra működő elképzelést kitettem az asztalra, és nincsenek tovább ötleteim, hogy mit kéne ezzel csinálni. És ebben az egész helyzetben nyilván ráálltam elsősorban a túlélésre. És akkor tudtam azt és tapasztaltam azt, hogy Istennek a beszéde az egyedüli, ami ugye az Efézus 6-ban azt olvassuk, a szellemi fegyverzetnél egyedülállóan beszél az ige arról, hogy minden más védekező és állományjavító, ahogy ma mondanánk, eszköz mellett egyetlen egy támadó eszköz ad Isten a kezünkbe, és azt mondja hatodikként ebben a felsorolásban, hogy a szellem kardja. Aztán máshol azt mondja, hogy a szellem kardja olyan, hogy elhat az ízeknek, a velőknek a megoszlásáig, megítéli a szívnek a gondolatait. És egyszerűen azt tudtam, hogy egy dolog, ami megtart, hogyha Istennek a beszédét elkezdem megenni, elkezdem bevenni. És egy csomó olyan igét hozott elém Isten, amit részben ismertem, részben ráálltam, hogy megtöltöm vele az elmémet, hogy gyakorlatilag ezek ilyen stabilizáló erővé váltak. Tehát, hogy azokat a váratlan érzelmi és különféle helyzeteket, amikbe úton, útfélen kerültem, sodródtam, hiszen ez az egész folyamat vagy 4-5 éven át tartott, ezekre egész másként tudtam szív szerint reagálni, mert Istennek az igazságai már elkezdték kimosni az agyamat. Nagyon tetszett ebben a videóban, talán föltűnt nektek is, van egy másik is, egy nagyon rövid, de bevallom, gondoltam, hogy illetve korábban, hogy elhozom, de elfelejtettem zsebre rakni a pendrive-ot, ami tökéletesen szimbolizálja azt, hogy valójában hol van a baj alapvetően. Ugye azzal, hogy Istentől elszakadtunk, és az elménk maga olyan, mint egy tiszta pohár víz, ebbe az állapotunkból, ebből az elszakadt állapotból, ebből a rövid zárlatból adódóan, az ördögnek gyakorlatilag teljes lehetősége nyílt arra, hogy elkezdjen mérgeket csöpögtetni ebbe a tiszta vízbe. Ugye úgy, ahogy a videón is láttuk, pár másodpercig tartott, hogy ott egy pohár víz, ami valamilyen tintától vagy egyéb festéktől így elkezd feketedni. Tehát gyakorlatilag az, hogy Isten nélkül milyen életet élünk, az meghatározza azt, hogy mennyire feketedett be az elménk és a gondolkodásunk az elmúlt évtizedek alatt. Nyilván ez két forrásból jöhet. Az egyik az, ami a legnagyobb nehézséget és sérülést szokta okozni, hogy amikor tekintély alatt vagyunk, tehát gyermekként, mondjuk, és szilárdul a jellemünk, és növekedésben vagyunk, különösen abban az első 8-10 évben, az egy nagyon kritikus időszak abban a tekintetben, hogy attól a szellemi tekintélytől, ami alatt vagyunk, valójában milyen táplálék érkezik. És hogyha ez helyes, tehát elfogadás van benne, bátorítás van benne, szeretet van benne, védelem, felépítés és egészséges táplálék, akkor egy egészséges személyiséggé válik valaki. Na most én azt látom az elmúlt években, hogy talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a hívőknek is 85-90%-át érinti az, hogy a gyermekkorban helytelenül lettek táplálva. Hitetlen szülők miatt, vagy keresztény, de vallásos szülők miatt. Tehát gyakorlatilag olyan deformációk léptek föl az embernek a szellemében, amiben egy összefoglaló néven ezt így mondják, és talán ebben nagyon sok minden benne van, hogy átéli az elutasítottságot. Ez olyan szinten hat, ami a fogantatás pillanatától működik, hiszen értjük az igéből azt, hogy a fogantatásunktól Isten teljes személyiséget ad a számunkra. Az, hogy ez a szemünk előtt nem bontakozik ki, és mondjuk orvosilag én nem tudom mi az a korhatár, hány hónapig mondják, hogy az abortusz művi beavatkozás, de ha valaki megszüli és úgy nem gondoskodik róla, akkor már gyilkosság. Tehát ezek ugye, amikor az ember az igazságot a saját kezébe veszi, és elkezd egy mércét fölállítani, aminek Isten igazságaihoz önmagában semmi köze nincsen, csak az ember valahol a lelkiismerete függvényében próbál valamit beállítani, ami aztán bármikor módosítható. Az orvostudomány jött rá arra, hogy olyan szinten személyiség egy embrió, ami egyszerűen, különösen a világra jövetel pillanatától működőképesen és lekövethetően funkcionál. Egy nagyon érdekes történetről olvastam, nem keresztény körben vagy egészségügyi körökben zajlott, de volt egy édesanyja, aki világra hozta a gyermekét, és ugye eljött a szoptatás ideje, látszott a babán is, hogy már hihetetlenül éhes és ordít, és minden baja van. Oda vitték az anyukához, hogy hát szoptassa meg annak rendje szerint, és a baba nem volt hajlandó enni. Hát valamit kellett vele előbb-utóbb csinálni, oda vitték egy másik anyukához, majd meg fulladt, úgy szopott. Aztán ez napokon át zajlott, cumis üveg, másik anyuka, vissza anyuka, nem szopik, megint egyen valahol, megint. És már próbáltak én kizárásos alapon gondolkodni, hogy mi történik itt egyáltalán. És akkor ez a szülész bemente ez az anyukához, és így négy szem közt azt mondja neki, hogy asszonyom, akarta maga ezt a gyereket? Azt mondja, nem. Nem is vártuk, nem is terveztük, ráadásul a legrosszabb kor jött, a kapcsolatunk is bajba van, és a többi. Testvérek, semmi más nem történt, mint hogy ettől a pillanattól érzékelte ezt a baba azt, hogy én nem kellek neked, akkor te se kell lesz nekem. Tehát gyakorlatilag ilyen szinten érti ma már az orvostudomány azt, hogy mit jelent az embernek a szelleme. Az gyakorlatilag nyilván nem érti, vagy nem akar érthető módon ezzel az orvostudomány foglalkozni, mert ez nem az a terület, hogy az embernek hármas természete van, hiszen elsősorban az Istenhez való hasonlóságunkból adódóan szellemi lények vagyunk, másodszorban lelki természetűek vagyunk, tehát érző, gondolkodó és döntést hozó lények, és harmadsorban fizikai lények vagyunk, amit látunk egymáson, 40, 50, 60, 80 kilóig mindenféle változatban vagyunk, de ez gyakorlatilag hordozza és viszi ezt az egészet, és ennek egy szerepe van, hogy amíg ez a fizikai test funkcionál, addig hordozza az örökkévaló részt, és az pedig onnan átlép az örökkévalóságba. Tehát ezzel biztos, hogy semmi újat nem mondtam. De gyakorlatilag az, ahol az ember legsúlyosabb sérüléseket szenvedi, az pontosan az örökkévaló része, és több olyan természetű bűn és sérülés van az ember potenciális környezetében, ami életre szóló sérüléseket okoz, ha csak ugyanazon a szinten, ahol keletkezett, tehát ha a legmagasabb szellemi szinten keletkezik, akkor kizárólag a legmagasabb szellemi szinten gyógyítható. Tehát biztosan rájöttetek már arra, hogy tisztelet a pszichológusoknak, de miért teszik időnként szét a kezüket, hogy nem tudnak mit kezdeni egy-egy szituációval, sőt, van, aki kimondja, hogy ez nem az ő kompetencia, ő ehhez már nem tud hozzászólni. Mert gyakorlatilag nyilván tudnak jó tanácsot adni, tapasztalatokat átadni, mindent megtesznek, hogy segítsenek, de egy szellemi szintű sérülés lelki természetű eszközökkel nem gyógyítható. Kizárólag azon a szinten kezd el újra helyreállni, ahol megsérült. És gyakorlatilag itt jön elő az, hogy azzal a fajta élettel, amit sokszor például az elutasítottságban magunkra szedünk, gyakorlatilag az életünk valamilyen pontján újjászületve ezt a fajta sérülést pontosan ugyanolyan állapotban visszük be az új életünkbe. Tehát amikor arról beszél a 2 Korintus 5.17, hogy íme újjá lett minden, akkor egy óriási lehetőségről beszél az ige. Az, hogy a szellemünk Isten által meg lett termékenyítve, életre kelt, egy új lehetőséget kapott a változásra, de azt föl kell építeni. Egy csecsemőt senki nem tesz bele egy kis ágyba, megringatja, cuki, már szopik, már minden van, majd jár iskolába, vagy kijön, hogyha nagyobb szobát szeretne. Nem így csináljuk. Ott vagyunk mellette, gondoskodunk, tápláljuk, a hangját lessük, orvoshoz visszük, nem akarom sorolni. De ugyanezt csináljuk egy gyümölcsfával, tehát nem is kell egy csecsemőig eljutni. Ha valaki fát ültet, nem hagyja ott, majd jövök a létrával. Metzi, permetezi, trágyázza, vízzel locsolja, reménykedik, hogy gyümölcsöt fog teremni, és egyébként mit csinálunk, ha 5 évig még mindig ugyanakkora? Hát jó lesz grillezni, nem? Vagy bogrács alá. Na azt mondjuk, ne foglalja itt a helyet. És egyébként én azt látom nagyon sok kereszténynek az életében, hogy belép az Isten országába, üdvössége lesz, és ez vitathatatlan, és akkor ott megáll a növekedésbe, és akkor sőt, beismerítkezik, és akkor ott áll meg. És azt mondja, hogy halleluja, van gyülekezet, úrvacsora, szeretnek a testvérek, én is őket, és akkor így el vagyunk a mennyig. És egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez képest még egy cseresznyefától se ennyit várunk. Nem? Tehát nem azt mondjuk, elültettük a csihatagot, jól néz ki. És majd, ha nem tetszik, ültetek másikat. Várunk tőle valamit. Növekedjen, árnyékot adjon, gyümölcsöt teremjen. Rengeteg példa van az igébe, biztosan ismeritek ezeket. Tehát én az egyik dolog, amit megértettem, hogy Isten a növekedésnek az Istene. És növekedés nélkül nincs működő élet, testvérek. Nézzetek körül, mindenben benne van a növekedés. És igazából, ha őszinték vagytok magatokkal, akkor a saját életetek felé is igény a növekedés. Teljesen normális, hogyha valaki egy munkahelyen dolgozik, igény tart arra, hogy emeljék a fizetését. Normális, hogy jobb körülmények között éljen, mert tényleg van rá lehetőségünk, mert nem egy háborús övezetbe élünk. Minden területen, tehát mondjuk ki, hogy így van. Igényeljük a növekedést. De nagyon sokszor ez az arány, ez teljesen eltolódik. Testvérek, csak azt végig gondoljátok, és én magamról is beszélek, ez egyszer nekem leesett, hogy ahhoz képest, amit a gyomrommal törődöm, ahhoz képest mennyit törődöm az agyammal, nagyon rosszak az arányok általában. Egyet értetek ezzel? És amikor csak azt mondom, hogy csak annyit, jó, tehát akkor ne többet egyelőre, csak annyit. Te csak annyi időt fordítsatok arra, hogy itt, ami a két fületek között van, az változzon és növekedjen, mert az egész életünk itt zajlik. Nem tudom, hogy rájöttetek-e, de ezen a 20 centin dől el minden. És Isten is itt akar dolgozni. Őt nem nagyon érdeklik a körülményeink. Őt igazából két dolog érdekli, hogy milyen a szívünk és milyen a jellemünk. Mert az egész életünk annak a mentén fog lezajlani. És itt most szeretnék nektek egy nagyon fontos különbséget fölhozni az igéből. Az üdvösséghez, a mennybe menetelhez újjászületés kell. Az Efézus 2:8 azt mondja, hogy kegyelemből van üdvösségetek hitáltal. Ez nem tőletek van, Isten ajándéka, ez nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjék. Tehát az üdvösséghez újjászületés kell. El lehet ványszorogni négy kézlába mennyig. Csak szerintem nem érdemes. Tehát ha még van hátra 20, 50, 70, 60, én azt értettem meg az igéből, hogy Isten... nek elvárása van az életünkkel kapcsolatban arra, hogy ezt egy minőségi módon éljük. Hogy épüljünk föl, és utána ennek hatása legyen a környezetünkre. Én sehol nem látom az igében azt, hogy bátorítana Isten arra, hogy oké, beléptél a mennybe, a neved be van írva az élet könyvébe, halleluja, lesz, ami lesz. Hiszen ő nem jön ide újra, Jézus Krisztus nem fog újra testben, ebben a tekintetben idejönni, mint 2000 évvel ezelőtt, hogy hirdessen a templomainkban, hogy meggyógyítsa a betegeket, hogy bátorítsa a rászorulókat és embereket építsen, hanem azt mondja, hogy ti vagytok azok. Azt mondja, hogy ti nagyobbakat fogtok ennél cselekedni. És nézzétek meg a talentumoknak a példáját. A gazda kioszt egyet, ad hármat, ad ötöt. Aki hármat kapott, csinál belőle hatot. Aki egyet kapott, elássa, mert fél. Aki ötöt kapott, csinál tizet. Visszajön a gazda, és mindenkit számadásra hív. És aki előkotorja földesen, és takarítgatja azt az egyet, azt mondja, hogy dobjátok ki ezt, meg adjátok annak, aki tizet csinált. Isten nem beszél a restségről, a lenyomottságról, a szőnyeg alatt kúszásról, nem beszél arról, amiről a világ ma azt mondja, hogy a hívők és a keresztények azok, akiknek valamilyen Isten fejükben kitalált Istenre van szükségük, hogy túléljék a hétköznapokat. És én őszintén megmondom nektek, hogy én nagyon sokszor gondolkoztam, hogy miért mondják ezt, hogy rossz indulatúak, vagy így jó ezt nekik mondani. És én megmondom őszintén, arra jutottam, hogy nem, hanem ezt üzenjük nekik. Ezt látják rajtunk. Sokszor ezt látják rajtunk. Nem az, hogy Istennel járni öröm, és szabadság, és hihetetlen lehetőség, és izgalom, és egy előremutató élet, hanem egy teljesen sokszor összerogyott és önmagával, és egy igazából egy kettős élet. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy mivel nem vagy sem forró, sem hideg, mit csinálok? Kiköplek a számból. És amikor az ember nincs növekedésben, akkor langyossá válik, ugyanis kettős természete lesz az embernek az újjászületés pillanatától, kettős természete van. Van egy régi, amelyik bejáratódott arra, hogy Isten nélkül boldogul. Van egy új, amelyiknek van vonzása Istentől arra, hogy csináljon valami mást. De amíg az ember így megy az árokpartnak a két oldalán, addig nehéz szaladni. Tehát addig totyorgás van, meg ilyen mindenféle veszélyhelyzet. És sokszor az, vagy én a saját életemen láttam, én újjászülettem, reménykedtem Istenbe, hallelujáztam, mégsem működött egy csomó dolog, és egyszerűen idő kellett ahhoz, mire megértsem, hogy az elmém nem lett fölzárkóztatva a szellememhez. Az elmém maradt ott, ahol az újjászületés előtt volt, csak lett egy új hívő életem, amelyik megpróbált a régi módszerekkel haladni előre. És én nagyon sokaknak látom ezt az életén, hogy egyszerűen be vannak rekedve élethelyzetekbe, és szégyellik, és nem is akarnak beszélni róla, és nem is működik, és egyszerűen frusztráltsággal van tele, de legtöbben nem is tudják, hogy mit kellene ezzel a gyakorlatban csinálni. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy létezik a szellemi folyamatokban is egy úgynevezett minimum törvény. Aki tanult kémiát, az tudja, hogy ott használnak egy ilyen törvényt, amit hasonlítanak a dézsának a dongáihoz, és ugye a különböző dongákra különböző anyagokat írnak föl, vagy különböző elemeket, és teljesen érthető az a történet, ha azt mondjuk, hogy elegendő, hogy ebből a 200 literes dézsából egyetlen egy donga el legyen a felénél fűrészelve. Meghatározza ez a dézsának a térfogatát, a 200 literesét? Mennyi lesz onnantól? 100. Így van. Hiába hosszú a többi. Tehát ugyanilyen az embernek a szellemi élete. Az embernek nincs rendben az identitása, hogy ki vagyok Krisztusban. És testvérek, gondolkoztatok azon, hogy a felekezeti identitásotok nem erősebb, mint a Krisztus identitásotok? Ez önérdekes kérdés, hogy nem tudom, ezt így hallottam, és így gondolom, hogy mit gondolunk mi baptisták. És félre ne értsetek, nem akarok botránkozást okozni, de kit érdekel? Tehát én mit gondolok, mint Istennek a gyermeke egy dologról? És nyilván lehetnek általános nézeteink, nem erre gondolok, hanem egy élethelyzetre, egy személyes változásra. És nem az egyháznak van válasza az életünk személyes kérdéseire és kudarcaira, vagy változásaira. Jézus Krisztusnak van egyedül személyes válasza ránk. És ez egyetlen egy felekezetben nem működik. Sem a baptistában, sem egy karizmatikusban, sem egy történelmi egyházban, sehogy. És amíg például nincs rendben az embernek ez a fajta kapcsolata és identitása, hogy ki vagyok én tulajdonképpen, kinek lát engem Isten, gondolkoztatok azon, hogy ez milyen mértékben határozza meg azt, hogy hogyan élem az életemet? Ha torz ez a kép, és túlértékelem magamat, bolondságokat fogok csinálni, és mindenki csak mosolyog rajta. Ha alul értékelem magamat, akkor meg azt fogom csinálni, mint az egy talentumos szolga. Amin van, elásom, csak baj ne legyen belőle, hát tartson ki a mennyig, majd visszaadom. És ez egyszerűen egy momentumnak a kérdése, hogy én személyesen ki vagyok Krisztusban. Nem a ti szemetekben, nem az egyházéban, nem a barátaimnak, hanem ebben a vertikális kapcsolatban is. Amíg ez az egy momentum nincs a helyén, addig egyszerűen nem tudom, hogy mit és hogyan csináljak, mert ez mindenre hatással lesz. Az ébredésemre és az elalvásomra, és számtalan ilyen terület van. Tehát amikor a Isten igéje arról beszél, hogy változtassuk meg az elménket, ebben egy nagyon komoly, személyes, tevőleges felhívás van. Nagyon sok ilyen van az igében. Azt olvassuk az Ószövetségben. Íme eléd adtam az életet és a halált. Mit csinálj? Válaszd az életet. Nem azt mondja Isten, hogy bele fog sodródni az egyikbe. Úgy lesz majd, ahogy, csak úgy lesz, ahogy én akarom. Egyszer csak majd látod, hogy mi fog történni. Nem beszél ilyenekről. Azt mondja, hogy válaszd az életet, mert hozzám hasonló vagy, döntésképes vagy, és felelős vagy a döntésedért. És hogyha hitben kilépsz, azt meg tudom áldani. Ha ott ácsorogsz és mész visszafelé, akkor csend van. Amikor Péter ott ül a hajóba, és dúl a vihar, és az éjszaka közepén jön Jézus a vizen, általában mi egy halásznak a természete? Jól érzi magát a hajóba, szerintetek? Azt gondolom, hogy az egy biztonságos közeg. Tehát ott élet a hajó két széle között van, azon kívül a halaknak van élet. És akkor azt mondja Jézus, hogy most van egy új koncepció, gyere ide. Nem mondta, hogy ha én mondom, most ide fogsz jönni, vagy addig itt állok, amíg nem jössz ide. Azt mondja, gyere ide hozzám. Azt mondja Péter, hogyha te vagy az, parancsolt, hogy menjek oda. Azt mondja, gyere ide. És ott megint Péter egy döntési helyzetben van. Bent kapaszkodik a csónakba. Van értelme kilépni? Lehet, hogy többiek kinevetnek, azonnal eltűnök a vízbe. Tehát annyi olyan példa van az igében, amiről Isten azt mondja, hogy egyedül rán nézve fogsz tudni egy felelős döntést hozni, szabad vagy arra, hogy mit döntesz. Én arra bátorítalak, hogy lépj ki, csinálj valami újat, csinálj valami olyat, amit eddig nem csináltál, mert nem tudlak megáldani addig, amíg nem mész túl a határaidon. Teljesen természetes az, hogy mindannyian bárhogyan élünk, annak kialakult egy komfortzónája. Van, akinek ez ennyi, és ott érzi magát biztonságban, van, akinek ennyi, de általában mindannyiunk számára félelmetes az, hogy ezt tágítsuk. Jézus Péterrel ezt tágítatta. Azt mondta, hogy eddig a hajó két oldala volt, most azon kívül lesz az élet. És úgy döntött, hogy rendbe. És ez nem változott meg ma se, testvérek, ezt hadd mondjam nektek. Most nem kell vízzel járni, nem erről van szó. Az egy egyedi helyzet volt. De ha nem léptek ki azon a zónán kívülre, amiben eddig éltetek, akkor semmi nem fog az életetekben megváltozni. Van egy ilyen világi mondás, hogy a bolondság biztos tünete, hogyha az ember ugyanazt csinálja és más eredményt vár. És ez csak egyszerű logika, ez nincs is benne az igébe, ez annyira egyszerű. És testvérek, Isten nem nélkülünk nem tud rajtunk segíteni. Ő nem fogja megcsinálni azt, ami a mi dolgunk. Tehát ő nem fog minket elvontatni a kerítésig, hogy innentől most már segítek. Azt mondja, gyere el legalább idáig. És egyszerűen a hozzávaló hasonlóságunk az alapja annak, hogy aktívan be akar minket vonni ebbe a folyamatba. Testvérek, mit tanulunk meg abból, ha nélkülünk megtörténnek a dolgok? Ez semmit. Tehát ha nincs kudarc, ha nincs pofáraesés, ha nincs küzdés, semmit nem vagyunk képesek megtanulni. A Róma 5:3-5 azt mondja, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot. A kipróbáltság a reménységet. És azt mondja, hogy a reménység nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szent Szellem által. Azt mondja Jakab, úgy kezdi a levelét. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Testvérek, szoktátok ünnepelni a kísértéseiteket, meg a kudarcaitokat? Szoktátok? Az baj. Nincs növekedés kudarc nélkül, nincs növekedés kísértés nélkül. Hol áll ellent az ember? Hol ki súlyzózik úgy, hogy nagyobb izmokat akar, és akkor vesz egy ilyen fél kilós műanyag súlyzót, 49-50, jó, 50 megvan. És akkor távirányító, az is ilyen izommunka. És akkor beáll a tükör elé, egy év múlva semmi nem történt, nem érdemes súlyzózni. Ez nem erről szól. Amikor növekedni akar az ember fizikailag, akkor olyan erőfeszítésekre van szüksége, amiben az izomrostok megsérülnek, elpattannak, és a hegesedés közben fejlődik egy újabb izomrost. Anélkül nem fejlődik izomrost. Tehát egyszerűen én csak annyit látok, hogy ez egy döntés, amire jogunk van, hogy hogyan folytatjuk ezentúl az életünket, és mi az, amit bevállalunk. Nem akar Isten azonnal mindent tőlünk. Nem kell hitben a mátrát letenni Szeged mellé. Tehát nem ezek a kiinduló pontok. Különben se erről beszél Isten, hanem arról, ami ott van előttem, és évek óta tornyosul, mert nem tudom odébb vinni. De azt mondja, hogy csináljunk végre valamit. Minimum kezdjünk el gondolkozni azon, hogy mit kéne csinálni. És annyira egyszerűek egyébként Istennek az igazságai, mert nincs máshol kompetencia változáshoz. De nincs lehetőség. És hogyha elkezdjük azt a fajta arányosságot fölbontani, hogy az a rengeteg fekete löty, amivel az agyunk eddig megtelt, vagy mások miatt, hiszen innen kezdtem el, hogy a legtöbb sérülés tekintély alatt történik. Felnőttként senkit nem lehet elutasítottá tenni, mert ha egészséges a szelleme ezen a téren, nyilván, hogy érzelmileg meg fogja érinteni, de már nem tud megsérülni, csak abban az időszakban, ami képlékeny a jelleme. Tehát vagy tekintély alatt szerez az ember sérüléseket, és hordozza egy életen át, vagy csinál önmagának. Hiszen számtalan olyan komoly súlyú bűn van, ami nem érzelmileg, vagy gondolkodásban, önmagában, vagy életvitelben hat az életemre, hanem a szellememben nyúl bele, és nagyon durva sérülést hozott létre. Ilyen az okkultizmus, amivel nagyon keményen foglalkozni kell. Ha valakinek van ilyen a múltjában, akár generációkra visszamenőleg, blokkol tökéletesen. Ilyen az elutasítottság, a súlyos szexuális bűncselekmények, különösen, mert az ember önmaga követel önmagával szemben, a negatív beszéd. Tehát számtalan olyan terület van, amivel ha tevőlegesen nem foglalkozik az ember, egyszerűen képtelen lesz kilépni és tovább menni. De ezeknél gyógyulás és változás kizárólag Jézus Krisztus által van. És az egyik alapvetés gyakorlatilag nem más, mint hogy az addigi bejáratott elgondolásaimat kicserélem Istennek az igazságaira. Amikor megértem azt, hogy Isten mit mond egy-egy kijelentésében. Mit akar az az ige az 1 Tesszalonika 5-ben, amikor azt mondja, hogy mindenkor örüljetek. Ez nem nagyon magyarázza tovább az ige, nem? Mindenkor örüljetek. Szüntelenül imádkozzatok. Mindenért hálát adjatok. Na itt általában már mindenkinek leveri a biztosítékot, ha ezen komolyan gondolkodsz. Abban a helyzetben vagyok, miért adjak hálát? Hát ebben csak rossz van, alig élem túl. És nem erről beszél Isten. De testvérek, amíg ez megértésként, egy paradigmaváltásként nem jelenik meg az elménkben, addig állandóan csak ezek az elakadások lesznek. Mit kezdjek ezzel, amit Isten mond? És óriási dolog az, hogy Isten személyesen kezd el velünk foglalkozni. Akkor, ha nyitottak vagyunk erre, hogyha azt mondjuk, hogy na most van az, hogy arra van szükségem, hogy te adj nekem megértést a dolgokba. Te mondd meg azt, hogy ez hogy, mi a helyes és mi a helytelen. Jakab azzal folytatja az első fejezetben, azt mondja, akinek nincsen bölcsessége, az kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad, és meg is kapja. Azt mondja, de hittel kérje, semmit se kételkedjen, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amit a szél sodor ide-oda hajt. Ne gondolja az ilyen ember, hogy bármit kaphat az Úrtól. A kétlelkű és minden útján állhatatlan ember. De testvérek, én azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy fölálljunk és csináljunk valamit az életünkkel. Mert én azt gondolom, hogy együnk sem kivétel abban, hogy valamilyen szinten ne lenne az életünk elakadva, ez az egyik dolog, és ha nincs, legyen isteni a dicsőség, akkor azt mondom, hogy itt egy új lehetőség a tovább növekedésre. Én azt gondolom, hogy mindig van több. Én el szoktam a barátaimnak is mindig mondani, ezt hallják tőlem, hogy egy év múlva nem szeretnék úgy gondolkodni, mint ma. Többet szeretnék érteni Istenből. Én amikor néha jegyzeteket csinálok arról, amiről beszélek, azt általában mindig eldobom utána, mert egy hét múlva már nem azt gondolom. Mert egy újabb megértéssel mást gondolok arról Istennek az igéjének a tükrében. És én azt mondom, hogy hihetetlen az, tehát ahogy Isten áll hozzánk. Személyesen törődik velünk, fölveszi azt a ritmust, amit mi vagyunk hajlandó menni, csak bátorít közbe, egyszer nem mondta azt, hogy pofára estél, hogy képzeled. Azt mondja, állj föl. A sikernek semmilyen más titka nincs, mint egyel többször fölállni, mint ahányszor pofára esett az ember. Egy nagyon egyszerű képlet. Mindig egyel többször. És akkor végig gondolom, akkor átértékelem, akkor megimádkozom, akkor ott vagyok Istenőt, és azt mondom, ja, akkor most így próbálom meg. És akkor csinál tovább. A gyerekeinkkel nem ezt csináljuk? Elindul a kanapétól a fotelig, hasra esik, jó van, fiam, volt egy lehetőséged. Be a járókába kész, ezt hagyjuk. Ne erőltessük. Nem? Ne erőltess, miért törnéd magad össze? Azt mondja, gyere, próbáld újra, már odáig elmentél. És Isten ugyanezt csinálja, azt mondja, jó, elakadtál, jó, állj föl. Csináld tovább, gondold újra, ezt dobd ki, ezt hozd be, ezt tanuld meg, ezt kezd el csinálni. Jakab azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott önmagában. Tehát annyi teológia van bennünk, testvérek, nem? Hány éve hallgatjuk? Annyi. És szoktatok azon gondolkodni, hogy ebből mennyit csináltok szerdán délután? Hogy mi van a megbocsátással, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokon? Sőt, azt mondja az ige, és ezzel, ez nincs benne, az ördögnek se adjatok helyet. Már az ezzel nincs benne. Egy egyszerű összefüggésre mutat rá. Ha jogod van, azt gondolod holnap még haragudni, már az ördög betette a lábát. Ugye, hogy kezdte a farkas a három kis malaccal? Lábam bedughatnám. Farkam végét. A mancsom. És mire a mesének vége, pont úgy jön ki, már nincs a három malac, csak a farkas van. Csak az ördög is azt mondja, hogy ez nagyon durva, hogy beszóltak. Na, hát igaz, hogy most vannak a leghosszabb napok, június közepe, de ez így nem megy, ezt ma elengedni. Ezen még holnap gondolkozni kell. És lehet, hogy nem tudjátok, hogy holnap mi bajotok van. Rosszul ébredtek. És akkor lehet, hogy délelőtt, ja tényleg, Sanyinak meg kéne bocsátani, de hát na, ezt még délután végig gondolom. És akkor mi a helyzet? Pénteken miért engedjem el azt, amit hétfőn óta tartogatok? És ezek nem bonyolult dolgok, testvérek, nyilván értitek. Csak az, hogy amit Isten mond, azt hajlandó vagyok-e elkezdeni megcsinálni, és akkor nem perfekt módon, és akkor nem hibátlanul, és nem 100%-osan elkezdem megcsinálni. Elkezdek menni a kanapétól a fotelig, de csak félútig jutok. És akkor fölállok, és azt mondom, jó, akkor folytatom. És ez nehogy azt higgyétek, hogy ez valami megerőltető, vagy ilyen UFO gondolkodás, vagy egyéb. Egyszerűen egy váltás arról, ami eddig volt. Amiről eddig azt gondoltam, hogy vagyok azon a szinten, hogy Istennek nincs velem nagy baja, és bent van a lábam a mennybe. És ez nem is kérdés, csak hogy Isten nem erre szánja az életünket. Mert pont amikor az elején mondtam, amikor azt mondja, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, akkor arról beszél, hogy várja azokat, akik bátorítóak, várja azokat, akiknek van reményük, várja azokat, akik elengedik a sértést, várja azokat, akiknek az élete tele van energiával, akiknek a beszéde tiszta és építő, akik nem a múlton töprengenek, hanem a jövőre néznek, akik a reménységüket Istenbe vetik, és amikor ezt látják, akkor azt mondják, hogy én nem tudom, ki ez az Isten, de egy ilyen Isten nekem kell, mert ez más távlat, mint amit én tudtam eddig. És ez, testvérek, ez nem egy különleges dolog. Erről alapjában véve erről beszél az ige. Alapjában véve erről beszél, hogy Isten önmagához hasonlónak teremtett. A jellemünkben, a gondolkodásunkban, a lehetőségeinkben. És akkor itt beszélhetnénk arról, és majd lehet, hogy délután beszélünk, attól függ, hogy mennyi minden merül föl, hogy csak annak, ami kijön a szánkon, milyen hatása van az életünkre. Ennek az egy dolognak. És szoktatok-e azon gondolkodni, hogy mi jön ki a szátokon? És nem az, hogy visszaszívtam. Az ige arról beszél, hogy a száj az csak a szív teljességéből szól. Egyszer falun egy lelki pásztor megszólítja ott az egyik presbitert, mert állandóan hallja a szomszédba lakik, hogy ordibál a disznókkal, káromkodik. Azt mondja, hát Karcsi bácsi, ez azért nem jó így, hát nem kéne. Azt mondja, de hát könnyű a nagy tiszteletű úrnak, de belőlem ezek az állatok mindig kihozzák az idegességet. És azt mondja, hogy Karcsi bácsi, van kút az udvarán? Van. Szokott vizet húzni? Persze. Volt ma, hogy bor jött föl? Sajnos nem. Azt mondja, és miért nem? Mert víz van benne az. Na látja, magából is csak az jön ki, ami bent van. Tehát van, amikor így érti meg az ember, hogy a legkülönlegesebb helyzetekbe derül ki, hogy milyenek vagyunk. És nem mondom, hogy csukdassátok egymás kezére az ajtót, de az egy reális helyzet arra, hogy mi van bent. Mert ott nem gondolkodik az ember, hogy így, hogy kéne intelligensen megformálni, hogy testvér, legközelebb kérlek, hogy... Tehát ott valami elhangzik, és az egy katalizátor arra. De semmi más a testvérek, hanem arról, hogy tulajdonképpen mi van benne. Nem vasárnap délelőtt, akkor mondjuk, hogy áldjon meg az Úr, de jó, hogy látlak, de jó, hogy nem csuktad rám az ajtót. Mi? Tehát építő módon. De amikor helyzet van, akkor... És sokszor jó, ha ez magunk előtt zajlik, mert mondom, az csak egy katalizátor. Az jön ki, ami bent van, nem bonyolult képlet. Nem fog más kijönni. És én azt gondolom, hogyha hajlandóak vagyunk az életünkről egyfajta leltárt tartani. Hogy állunk Istennel? Hogy állunk önmagunkkal? Elengedtük már azt a sok kudarcot, bűnt és hibát, amit az elmúlt évtizedekben elkövettünk, és ez az életünket hátrébb vitte? Megbocsátottunk már magunknak a szomszédainkon kívül? Milyen a beszédünk? Építő az, ami kijön a számon? Vagy rögtön észreveszem és szóvá teszem azt, hogy mi nincs? Hogy mi lett elrontva? Már megint négyest hoztál ötös helyett. Épülnek a gyerekeink attól, amit hallanak tőlünk, vagy már elutasítottak. És járnak az imaházba, tehát nehogy összekeverjétek, nem a világról beszélek, az egyházról beszélek. És mit kezdünk azokkal a múltbeli terhekkel és kötődésekkel, amikről nap mint nap rájövünk, hogy ránk nyitják az ajtót. A keserűség, az indulatosság, a trágárság netán, a különböző kötelékek, alkohol, cigaretta, szex, sorolhatnánk, okkult múlt. Le vannak ezek rendezve? Nyugvó ponton vannak? El vannak vágva? Meg vannak bocsátva? Vagy még úton, útfélen utánunk nyúlnak a legváratlanabb helyzetekbe. És testvérek, ezt ti tudjátok. Tehát ti látjátok a saját életeteket. De szembe fordultok ezekkel a dolgokkal? Azt mondjátok, hogy Isten nagyobb bennél, és akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. De testvérek, ez a szabadság így zajlik, ez a két fülünk között zajlik. Hihetetlen kegyelme Istennek az, hogy olyan helyen élhetünk, ahol élhetünk. Most kin lehetnénk a főtéren, és beszélhetnénk ugyanerről, nem visz el a rendőrség. Tegnap épp Kübekházán voltunk egy ilyen programon, ahol a polgármester hirdette az igét a főtéren. Nem jött a rendőrség, vagy az ávó, hogy bekísérik. És testvérek, mit kezdetek ezzel a szabadsággal? Hogy úgy gondolkozhattok, ahogy akartok, úgy beszélhettek, ahogy akartok, olyan életet élhettek, amilyet akartok, azt csinálhattok, amit akartok. Mit kezdetek ezzel? És az, amit ezzel kezdetek, az bátorító-e a környezeteteknek, dicsősége Istennek, és áldása a ti életeteknek. Én hiszem azt, és látom Isten igéjéből, hogy Isten az övéit egy sikeres életre hívta. És félre ne értsetek, én nem egy problémamentes sikerevangéliumot hirdetek. Én a sikert annak tartom, amikor előbbre jutok önmagamnál. Amikor azt mondom, hogy jövőre többet értek Istenből, mint ma. És két év múlva többet értek, mint jövőre. És azt meg is tudom részben a megértésem és a hozzáállásom alapján cselekedni. És ennek van értelme, hogy ez történik, mert emberek élete megváltozik, és megváltozik az enyém is. És ez nem megy enélkül, tehát testvérek, az első lépés az a ti életetek. Nem tudom, ki utazott már repülőn, mielőtt felszáll a gép, és elkezdik mondani a biztonsági utasításokat, hogy hanyadik sortól kinek majd melyik ajtón kell kiugrani, meg hol vannak az ejtőernyők, vagy nincsenek. Tehát amikor ez elkezdődik, mindig elmondja a stewardess, hogy ha csökkenne a kabin légnyomása, egy maszk esik le, egy oxigén maszk az arcuk elé, ez tegye nyugodtan a fejére, és nyugodtan lélegezzen. És utána azt mondja, hogyha ön mellett egy idősebb vagy egy gyermek utazik, helyezze ezt a maszkot először a saját arcára. Hallottátok ezt? Pedig milyen előzékeny a másikra tenni, nem? Csak tudják, hogy amíg ott kalamolok, és én megfulladok, akkor nekem is annyi, meg neki is. Ha én életben maradok, tudok többeknek segíteni. De testvérek, ez a történet, amit Isten leíratott 2000 évvel ezelőtt, és 2014-ben elővesszük és elkezdjük használni, az első sorban rólunk beszél. Nem a mellettetek ülőről, nem az egyházkerületről, nem a testvérekről, rólam. Mert amíg én fuldoklok, addig nem tudok senki másnak segíteni, mert kapkodok levegő után, az épp elég elfoglaltság. Tehát nem lesz bátorító az, aki lenyomott. Nem lesz építő az, aki maga depressziós. Múltkor hallottam egy komoly évtizedek óta gyülekezetbe járó hölgytől, hogy szerinte a depresszió az egy betegség, gyógyszert kell csak szedni rá, mint a, nem tudom, mondjatok egy betegséget, valamire, nem tudom, náthára. És föl sem merül benne, hogy az egy súlyos, szellemi, egy csomó szellemi tartogatott tehernek a következménye. Az, hogy vannak fizikai tünetei, teljesen normális, csak időkérdése. Mivel szellemi lények vagyunk elsősorban, amikor ott deficit van, az hat a lelkünkre, befolyásolja a gondolkodásunkat, súlyosan az érzelmeinket, a döntéseinket, onnan csak egy lépés, hogy kiukad a gyomrunk. De a történet nem visszafelé kezdődik, hanem föntről lefelé. Tehát, ha elkezdem helyreállítani a szellememet, helyreáll a gondolkodásom, automatikusan követik az érzelmeim, mert mindig a gondolkodásom után mennek, elkezdek jó döntéseket hozni, beforr a gyomrom. Nem biztos, de reméljük, ez nem értek. De beforrhat. És én azt gondolom, hogy az orvosi rendelőknek a 95%-a ki kéne, hogy ürüljön, ott kongani kéne a rendelőnek. Persze mindig van egy-két törött lábú, lehet, hogy én is egyszerűen leesem, mert állandóan itt a szélén állok, bármi lehet, de ott nem kéne ülni egy csomó dologgal. És a testvérek ránéztek az emberek arcára, akkor láthatjátok, hogy mennyi a reménység, milyen a jövőképük, hogy gondolkodnak önmagukról, vagy az életükről, vagy a körülöttük lévőkről, hogy gondolkodnak Istenről, és ott nem sok bátorítást fogtok hallani, testvérek. Legfőbb annyit, hogy nem tudom, hogy sárgát cseréljünk el zöldre, mert az lehet, hogy jobban segít. És testvérek, ez mind itt indul el, és Isten ezt nem fogja kihagyni. Nem fog semmi csodát tenni az életetekben nélkületek. És ti nektek kell eldönteni azt, hogy fölálltok, elkezditek csinálni, vagy jó úgy, ahogy van. És Isten mindegyiket elfogadja, és ami ennél, meg kell, hogy mondjam, hogy rosszabb hír, hogy igazatok lesz. Ha semmit nem csináltok, rá fogtok jönni, hogy semmi értelme nincs az egésznek, és igazatok lesz. Ha elkezditek csinálni, ha fölépültök, ha egy új életet éltek, ha új perspektívák nyílnak ki, akkor is igazatok lesz. Ez az egyik legborzasztóbb dolog, hogy minden, amit gondoltok, abban igazatok van. A kérdés az, hogy akartok-e ezen változtatni. Nem akarok tovább beszélni, mert egyrészt lehet, hogy unalmas, vagy sok, másrészt pedig az idő tekintetében szeretnék két testvéremet kérni arra, hogy beszéljenek arról, hogy egyszerűen Isten mit kezdett el munkálni az életükbe azáltal, hogy úgy döntöttek, hogy neki van igaza, és nem nekik. És amikor fölépítették azt a bizalmat, hogy egyszerűen érdemes Istenre hallgatni. Nem tudja, a hit arról szól, hogy nem tudom mi és hogyan fog történni. Sokszor ettől félelmetes. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy a hit a nem látott dolgokban való bizalom, meggyőződés, még semmi nincs meg belőle. És Isten hihetetlen módon jutalmazza meg annak az életét, aki hajlandó hitben és bizalomban lépéseket tenni feléje. És akkor délután majd még folytatjuk, illetve a testvérem, ahogy mondta, vagy nem is tudom, most hangzott el, vagy korábban, hogy ha van kérdésetek konkrétan bármivel kapcsolatban, akkor ennek délután lesz tere, hogy erről beszéljünk, hiszen csak így egymás között vagyunk, bármiről nyíltan beszélhetünk. Tehát ezt kérem, hogy majd tegyétek föl. Ha nincs annyi, vagy nincsen, vagy bármi van, akkor van még egy-két olyan témám, amit szeretnék majd nektek fölvázolni, amit így megértettem ezekben az években, és úgy döntöttem, hogy elkezdek csinálni. Úgyhogy most kérlek benneteket, hogy fogadjátok szeretettel Ildikót és Pirost, és ők meg el fogják mondani, hogy honnan jöttek, és azon kívül, hogy Fehérvárról, és mi az, ami mögöttük áll, és mi az, ami előttük van. Köszönöm szépen a figyelmeteket.